Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 152. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 152. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Szent Isten, noha néked az egek ülő széked. És folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket, a 62. zsoltárunkat keressük ki, és ennek a zsoltárnak énekeljük az első, valamint a 4. és 5. versét. A 62. zsoltárunk első verse így kezdődik: az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben.
Bízatok azért csak ő bennem.
Gyertek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, az 51. úrnapja kérdését és feleletét Korompai Gábor presbiteri jegyző testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés és a ráadott felelet az úri imádsághoz, a mi atyánkhoz kapcsolódik, és azon belül is az 5. kérés magyarázata.
Hogy szól az 5. kérés? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, a Krisztus véréért ne rótd fel nekünk, szegény bűnösöknek, a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyosságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk.
Isten igéje szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyvének 21. fejezetéből, a Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 verséből, ahol a következőket találjuk megírva. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: Ímé, újjá teremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem: Megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak, az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Isten áldó kegyelme legyen közöttünk, rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló, bennünket kereső üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindeneknek előtte, mielőtt szólítunk téged, és kéréseinkkel eléd állunk, a legfontosabb kéréssel jövünk eléd, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, amelyekkel ma is a te színed elé jöttünk. Te ismered a mi szíveinket, és tudod jól a mi gondolatainkat, és számon tartod a mi beszédünket, cselekedeteinket is. Te vagy az, aki előtt nincsen titok, és aki előtt felesleges is titkolóznunk, ezért kérünk téged arra, hogy bocsáss meg nekünk, mert mindaddig, amíg vétkeinket el nem törlöd és meg nem bocsájtod, csak a te haragod van rajtunk. Köszönjük te neked, hogy elküldted a te fiadat ebbe a világba, hogy ő általa és ő érette, mi kérhessük bűneink bocsánatát tőled. Ő érette, kérünk, légy irgalmas hozzánk, és könyörülje meg rajtunk, hogy amilyen módon te irgalmas vagy hozzánk, olyan módon legyen kész a mi szívünk megbocsájtani egymásnak. Roncs le közöttünk minden ellenségeskedést, minden neheztelést, minden olyan gondolatot, amely akadálya annak, hogy veled és egymással igaz közösségben legyünk. Tisztogassál meg bennünket, tisztogass meg a mi szívünket, és így kérünk téged, hogy igéd által jöjj és szólj hozzánk. Engedd megértenünk a te akaratodat, mindazt, amivel most keresel bennünket, a te erőddel és hatalmaddal írd oda a mi szívünkbe, hogy az megmaradjon, hogy bennünk örömöt szüljön, hozzád bennünket közelebb vigyen. Engedd így értenünk, érthetően hirdetnünk a te igédet. Amen. Folytassuk könyörgésünket, testvéreim, mielőtt az ige hallgatására térnénk, az 512. dicséretünk első versét énekeljük. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram! Isten igéjét a már olvasott szakaszból, a Jelenések könyvének 21. fejezetéből olvasom, a 3. verstől az 5. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: íme, újjá teremtek mindent. Kedves testvéreim, az idei advent 4. vasárnapja van. Az első vasárnapon Isten igéje buzdított bennünket arra, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez a mi üdvösségünket, földi pályafutásunkat. A második vasárnapon Isten igéje szólt nekünk az egyház útjáról, abban az időben, amely Jézus Krisztus mennybe menetele és az ő másodszori földre jövetele között zajlik. Advent harmadik napján, vasárnapján beszéltem, és szólt az ige közöttünk arról, hogy mi célból jön vissza Jézus Krisztus. És hallottunk arról, hogy bosszút és ítéletet fog tenni mindazokon, akik hitetlenek voltak vele szemben. Most, Advent negyedik úrnapján arról szólok újólag a testvérek között, hogy mi a célja Jézus Krisztus újbóli eljövetelének. És ezt szépen foglalja össze számunkra Jánosnak a jelenésekről írott könyvében magának az Úrnak a vallomása, aki azt mondja, íme újjá teremtek mindent. Íme újjá teremtek mindent. Nagyon fontos, testvérek, az, hogy Jézus Krisztus visszajövetelének ezt a célját mi pontosan értsük. Ez a szó ugyanis általában nem azt jelenti, amire mi gondolni hajlamosak vagyunk. Nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus azért jön vissza e földre, hogy megváltoztassa, vagy megmásítsa, hogy kiigazítsa, vagy éppen megjavítsa ezt a földet. Nem azért jön vissza Jézus Krisztus, ahogy a fiatalok szokták mondani, fiatalos nyelvezette, hogy belepiszkáljon egy kicsit a föld dolgaiba. Hogy földturbósítsa egy kicsit ezt a világot. Nem azért jön vissza Jézus, amiért mi elmegyünk az orvoshoz, hogy legyen segítség egy kicsit a bajunkon, és segítsen abba, hogy mi újra egy kicsit egészségesnek érezzük magunkat. Nem azért jön vissza Jézus, amiért elviszük a szervizbe az autót, hogy ott kijavítsanak rajta bizonyos hibákat, hanem azt mondja, hogy ő újjá teremteni jön. Új teremtést ígér a mi Urunk Jézus Krisztus. Kedves testvérek, amikor az igében Jézus Krisztus ezt kijelenti, hogy ő újjá fog teremteni mindent, akkor ez okot ad nekünk a kíváncsiskodásra, amelyről elmondtam Advent második vasárnapján, hogy általában nem szokott jóra vezetni, de az Isten kijelentésének a fürkészése, az abban való kíváncsiskodás, az egy pozitív dolog. Szóval, amikor Jézus azt mondja, hogy ő újjá teremt mindent, akkor van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit kíváncsiskodjunk, hogy mit is fog ez jelenteni. De ugyanakkor, amikor Jézus azt ígéri, hogy mindent újjá tesz, fékez is bennünket ő, hiszen hajlamosak vagyunk arra, hogy elszálljon a fantáziánk, hogy kitaláljunk olyasmit, amit ő nem jelentett ki. Szóval fékez bennünket, mert valami olyan lesz ez az újjáteremtés és új teremtés, amit mi, akik most az elmúlóban élünk, nyilván nem tudunk megragadni teljességgel. Mert új lesz. Arról mi tudunk fantáziálni, hogy milyen lehetne ez a világ, ha egy kicsit jobb lenne. Erről beszélnek nekünk a politikusok. Szervezkednek ezért a zöldek, a természetbarátok, hogy javítsunk ezen a világon. Ezt el tudjuk képzelni, ki tudjuk gondolni, hogy milyen lenne ez a világ, ha nem termelnénk ennyi szemetet. De amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy újjá teremt mindent, akkor valami olyasmiről beszél, amit mi nem ismerünk. Ezért is nagyon fontos, hogy a mi kíváncsiskodásunk ne nyúljon túl azon, mint amit ő erről az újról nekünk kijelent. És milyen csodálatos, hogy a mi Urunk elárul azonnal néhány dolgot nekünk, amit szabad, sőt, meg is kell ragadnunk, a magunkévá kell tennünk, hogy mi boldogan várjuk Jézus Krisztus érkezését, hiszen az ő érkezése, az ő érkezésének a célja az, hogy újjá teremtsen mindent. Testvérek, talán sokszor túlzottan is belegyökeresedünk ebbe a világba, és talán arra gondolunk, hogy nem is olyan rossz ez a világ, de Jézus arról beszél, hogy ő újat fog teremteni. És buzdítalak is benneteket, mielőtt ennek a földnek a rendjére, szokásaira, gondolataira fölépítenétek az életeteket, mielőtt túlzottan belegyökereznénk ennek a világnak a dolgaiban, ne felejtsétek el azt, hogy egyszer, amikor Jézus Krisztus megjelenik, mindennek vége lesz ebben a látható világban. Bármilyen mélyen gyökereztünk bele a gondolatainkkal, az egzisztenciánkkal, akkor ennek vége lesz, és egy új kezdődik. Nem tudom, hogy várjátok-e az újat, ezt az új teremtést. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember úgy van, hogy nem várjuk. Hát egy kicsit lehetne jobb az, ami most itt zajlik, egy kicsit lehetne jobb, a tél lehetne melegebb, a nyár egy kicsit hűvösebb, a víz egy kicsit több, a szmog egy kicsit kevesebb, és aztán lehetne sorolni, de nagyon sok ember nem vágyakozik az újra. A keresztjén ember azért tekint előre Jézus Krisztus érkezésére, mert tudja, hogy akármit csinálunk ezzel a világgal, még ha minden ember összefog is, és valami óriási változást előidézünk is ebben a világban, ez a világ a múlandóságé. És ki az, aki ne vágyna a jobbra? Mi vágyunk a jobbra. Vágyunk Jézus Krisztus megjelenésére, és vágyunk arra az új teremtésre, amit ő el fog akkor végezni. Nézzük, mit mond Jézus erről az új teremtésről. Azt olvastuk a harmadik versben, testvérek, hogy egy hatalmas hang szól az Isten trónusa felől, és beszél arról, hogy mi fog történni az új teremtésben. És mit olvasunk? Azt mondja, Isten sátora az emberekkel van, ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Kedves testvérek, ez az új teremtésnek a foglalata, a lényege, a magva. Ez nem a részlet, hanem ez a magja annak, amit az új teremtés majd jelent. És ezt fordítom, akkor úgy fordítom a testvéreknek, hogy Isten azt ígéri, hogy amikor Jézus Krisztus megjelen és újjáteremt mindent, akkor új életközösségre jutunk ő vele. Új életközösségre jutunk ő vele, akik hittünk Jézus Krisztusban. Most is van életközösségünk Istennel, de ez egy sajátos életközösség Istennel. Nem minden embernek van életközössége Istennel, csak akik újonnan születtek, akik hisznek. A mi életközösségünk Istennel a Szentlélek által valósul meg. A Szentlélek részesít bennünket a mi Urunk Istenünk javaiban. A Szentlélek által vagyunk Istennel áldott közösségben, hiszen a Szentlélek szül újjá bennünket. A Szentlélek teszi érthetővé számunkra Isten igéjét. Azt mondja a Szentírás, hogy a Szentlélek gerjeszt hitet a mi szívünkbe, bizalmat a mi szívünkbe Isten iránt. A Szentlélek által oltatunk Jézusba, ahogy a szőlőveszőt beoltják a tőkébe, és így leszünk részesei Jézus Krisztus javainak, az ő igazságának, az életnek, és magának az Isten fiúságnak is. Mindez, ami életközösségünk Istennel pillanatnyilag, a Szentlélek által valósul meg. Egy sajátos életközösség. Azt mondja, hogy az új teremtés új életközösséget fog jelenteni. Hiszen, noha a Szentlélek által életközösségbe vagyunk Istennel, mégis mindannyian tudjuk, akik ittben járunk, hogy még a legtisztábbnak tűnő pillanataink, amit Istennel töltünk egy elcsendesedésben, egy imádságban, az ő szavának, hozzánk való üzenetében, amikor azt fölfedezzük. Szóval ezek a legtisztább Isten közösségnek tűnő pillanatok is csak múló percek. Mert abban a pillanatban, hogy fölemeljük a tekintetünket, akár önmagunkra, akár a mi környezetünkre, a világra, a bűn kísértése és uralma vesz körül bennünket. És mi itt a földi életünkben kísérthető, és nem csak kísérthető, hanem a kísértésben elbukó emberek is vagyunk. Bűnöket követünk el. A bűn pedig olyan, mint egy fal, amely elválaszt oldalakat egymástól, amely elválasztja az embert Istentől. Azonban az a mennyei szózat hangzik, hogy amikor Jézus visszatér erre a földre, akkor újjá teremt mindent. Isten tehát egy más életközösséget ígér, amit úgy fogalmaz meg, hogy az egy együtt lakozás lesz ő vele, Isten sátora az emberekkel van, ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Azt mondja, hogy ebben az új teremtésben Isten együtt lakozik az övéivel, és az övéi, akik mind hozzá tartoznak, egységben lesznek ő vele és ő körülötte. Tehát abban az új teremtésben Istentől immár semmi nem fog elválasztani, de még csak egymástól sem fog bennünket semmi elválasztani, hiszen mindannyian az ő népei leszünk. Nem lesz kísértő, nem lesz kísértés, nem lesz vétek, nem fogjuk többé Istent megsérteni, nem lesz többé a bűnbocsánatra sem szükség, mert az Isten mindig velünk fog lakni, mi az ő népei leszünk, és Isten maga lesz velünk. Az új teremtés, testvérek, foglalatában, lényegében itt foglaltatik össze. Ez az, ami itt a Földön a jelen időben nem tud megvalósulni. Ha már eljön az új teremtés ideje, és immár nem lesz bűn, és mi mindig Istennel leszünk, és egymással is örök békességben leszünk, akkor mi lesz ennek a kézzel fogható következménye, amiben ez az új teremtés más lesz még, ami számunkra megfoghatóan más, mint a mostani életünk. Ezt jelenti ki a 4. vers első felében Isten igéje, amikor egyfelől azt mondja, letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász. Mivel megszűnik a bűn és a bűn uralma, ezért, azt mondja Isten, az új teremtésben eltöröltetik a halál törvénye. Van egy törvény, ami most itt uralkodik, de ott az új teremtésben nem fog uralkodni. Ott ez a törvény megszűnik hatni. Mi ez a törvény, ami hat ránk? A halál törvénye? Pál apostol a római gyülekezetnek írt levelében a 6. fejezet 23. versében így beszél erről, a bűn zsoldja a halál. A bűn fizetsége, elkerülhetetlen velejárója, a bűntől elválaszthatatlan valóság, az a halál. Ahol bűn van, ott van a halál is. Ezt a két dolgot egymástól nem lehet elválasztani. Ezek úgy össze vannak nőve, hogy a legprecízebb orvosi műszerrel sem lehetne, még a legfinomabb lézersugárral és technikával sem lehet a bűnt és a halált egymástól elválasztani. Ha a haláltól szabadulni akarunk, akkor a bűnnel kell leszámolni. Mert hogy a bűnnek a fizetsége, a vele járója a halál. Testvérek, azt mondja a kijelentés, hogy az új teremtésben nem lesz bűn, és mivel nem lesz bűn, ezért nem lesz ott halál sem. Letöröl Isten minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász. Az ember itt a földi életében minden megtesz azért, azt gondolom jóval többet, mint amiről mi tudunk, hogy a haláltól megszabaduljon. A tudomány minden megtesz ezért, de egy óriási tévedése van a tudománynak, ez pedig az, hogy nem számol a bűnnel. Még ha azt mondanánk, teremtsünk olyan közeget, ahol a bűn nem uralkodik, neveljünk kristálytiszta szívű gyermekeket, és akkor talán megtaláljuk az örök életet itt a Földön, akkor is tévednénk, mert a bűn nyilvánvalóan nem csak erkölcsi vétkeket jelent, hanem magát az Isten nélküliséget is jelenti. És amíg az ember Isten nem veszi számításba, addig hiába törekszik arra, hogy a bűntől szabad legyen, addig nem tud szabadulni a haláltól sem. Azt mondja ez az ígéret, hogy az új teremtésben megszűnik a bűn uralma, és el fog töröltetni a halál törvénye. Azért fogunk örökké élni. Örökké élni. Ami életünknek itt a Földön a halál vet véget. Nem az öregség vet véget az életünknek, hanem a halál vet véget az életünknek. Ott, abban az új teremtésben mindez nem lesz többé. És mivel eltöröltetik a bűn, ezért nem csak a halál, hanem a bűnnek minden következménye is el fog tűnni. Ami egyébként hat itt a földi életben ránk. Hogy mondja a 4. vers 2. felében? Sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát nem csak a halál, hanem a bűn életet megrontó, rövid távú következményei is el fognak töröltetni. Azt mondja, nem lesz többé jaj kiáltás. Testvérek, a jaj kiáltás a földi életünkben mindig a mi reménytelenségünknek és a tehetetlenségünknek a kifejezése. Akkor szoktuk azt mondani, hogy jaj. Amikor reménytelenek és tehetetlenek vagyunk, azt mondja, nem leszünk reménytelenek, és nem leszünk tehetetlenek. Miért? Megmondta azért, mert az Isten sátora velünk lesz. Mi az ő népe leszünk. Testvérek, életközösségben leszünk a mindenható Istennel, a Teremtővel. Ott nem lesz reménytelenség. Ott nem lesz tehetetlenség. Azzal a Jézus Krisztussal fogunk együtt lakni, aki azt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Mi itt a földön azért vagyunk reménytelenek és tehetetlenek, mert nincs hatalmunk. És még a világ minden hatalma is a miénk, van olyan élethelyzet és olyan pillanat, amikor a leggazdagabb is följajdul, és azzal szembesül kevés. Ott Jézussal leszünk életközösségben. Nem lesz jaj kiáltás. És azt mondja, nem lesz fájdalom sem többé. Testvérek, azt gondolom, hogy örömmel tekintenek előre azok, akik sokat ülnek az STK-ban, akik sokat költenek gyógyszerre, mert most azt mondja Isten igéje, hogy nem lesz ott fájdalom. De a fájdalom azért többet jelent, mint testi fájdalmat. Hiszen a fájdalom lehet testi, de lehet lelki is. És ezt is ismeritek, csak olykor a lelki fájdalmat alábecsüljük a testi fájdalomhoz képest. Azt mondja az ige, nem lesz ott fájdalom többé. A testi fájdalom ugyanúgy, mint a lelki, azért tudjuk, hogy noha rossz, mégis valójában egy pozitív dolog. Mert azt üzeni annak, akinek fáj, hogy valami nem működik rendeltetésszerűen. Amikor egészségesek vagyunk, azt mondjuk, hogy minden jól működik a mi szervezetünkbe. Amikor kiegyensúlyozottak a kapcsolataink, akkor nem szokott fájni a lelki ismeretünk. És azt mondjuk, ez így jó. Aztán, ha elkezd valami fájni, az azt üzeni nekünk, hogy nincs minden rendben. Akár a szívünkben, akár a testünkben. Itt a földi életünkben szükségünk van erre, hogy jelezzen a lelki ismeretünk, hogy jelezzen a mi szervezetünk, hogy valami baj van. De azt mondja az írás, hogy ott erre nem lesz többé szükség. Nem lesz fájdalom, nem fog fájni a szívünk. Nem fog furdalni bennünket a lelki ismeret, testvérek. És nem lesz testi fájdalmunk sem. Miért? Mert Istennel leszünk közösségben. A mindenható Úrral azt mondja, hogy mindaz, ami most emlékeztet bennünket a múlandóságunkra, arra, hogy újjáteremtésre van szükség, az mindaz egyszer itt marad. És a Biblia azt mondja, hogy ez az egyszer, ez akkor lesz, amikor Jézus Krisztus a maga dicsőségében meg fog jelenni. Mindenről János beszél nekünk, akinek mennyei látomásai, Jézus Krisztus mennybe menetele, földi szolgálata után adattak. Magát Jézust, a feltámadottat, a dicsőségeset látja ott a mennyben. És mindarról, amit most leír, amiről azt mondja, hogy jövő időben, Jézus második eljövetelekor beteljesedik, megvalósul, mit hall János a mennyben? Így olvastuk, mindez megtörtént. Mindez beteljesedett. Magyarán testvérek, akik Krisztusban vannak, itt a földi életük folyamán, a Szentlélek munkája nyomán, élő hittel, személyes kapcsolatban állnak Jézus Krisztussal, már most részesei ennek. Nem csak akkor, amikor majd a vőlegény megjelenik, hanem valójában már most részesei vagyunk, és akkor majd kiteljesedik mindez a mi életünkben. Számunkra ez az új állapot Istennel már jelen. Vigasztalásban van részünk. Mert miközben elsiratjuk azokat, akiket elveszítünk, és meggyászoljuk őket, mégis a hitben haltak meg, akkor egyúttal vigasztalást is veszünk Istentől. S nem válik életünk folyton folyvás gyászos emlékezésé, hanem békességet nyerünk Istentől arra nézve, hogy tőlünk, szeretteink hozzá mentek. Ha már Krisztusban vagyunk, testvérek, a halál, noha megrettent bennünket, mégsem kerget páni félelembe. Nem uralkodik többé rajtunk, mert Jézus Krisztust látjuk, az élőt, akihez megyünk, aki majd egyszer mindent újjá fog teremteni. Jaj, azoknak, akik csak a halál kapuját látják. De más a halála annak, aki tudja, mi van ott a kapun túl, s oda néz. S mi oda nézünk, testvérek, akik hiszünk. Mi tudjuk, hogy nem a föld, ami egyetlen és végleges helyünk. Mi tudjuk, hogy ez a világ el fog múlni, de jön az Isten újjá teremtése. És az az új teremtés mindenben tökéletes lesz. Nem lesz benne semmi, ami most múlandóságot, halandóságot, veszedelmet, bajt, könnyet, halált és fájdalmat gerjeszt bennünk. Mindezek el fognak múlni. Testvéreim, előre tekintünk a mi dicsőséges Jézus Krisztusunkra, s várjuk az ő eljövetelét. Miért jön ő? Milyen célból jön? Azért, hogy újjá teremtsen mindent. Én ezt a Jézus Krisztust várom, és ezt az újjá teremtést várom, és remélem, vagytok, és lesztek egyre többen velem együtt, akik oda nézünk, túl a napokon, túl az ünnepeken, túl a mi testünk fáradalmain, fájdalmain. Nézzünk oda Jézus Krisztusra, sóhajtsunk együtt, bizony, jövel Uram Jézus. Szükségünk van az újjá teremtett világra. Szükségünk van rád, mi látni akarunk téged. Segítsen az Úr, hogy mindez meghatározza a mi mostani ünneplésünket is, a mostani napjainkat is. Ne felejtsük el, sokféle rohangálásunk, sokféle oda szánt időnk, oda adott pénzünk mellett azt, hogy egyszer ez a világ, amely a múlandóság alá vettetett, el fog múlni. Adja Isten, hogy az örök értékek nagyobb becsbe kerüljenek a mi szívünkbe és életünkbe, mint ennek a világnak múlandó értékei. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva énekeljünk most a 478. dicséretünk első három versét, minek előtte elcsendesednénk és imádkoznánk. A 478. dicséretünk első három versét énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.
Védelmítsad.
El helyünket, és elcsendesedve imádkozzunk, testvérek. Urunk, ha elképzelni sem tudjuk ennek az új teremtésnek lényegét, köszönjük, hogy mégis segítesz bennünket abban, és azáltal, hogy arról beszélsz, mi az, ami abban az új teremtésben nem lesz többé velünk, ami nem rontja meg életünket, közösségünket veled és egymással, és mi dicsőítünk téged ezért. Köszönjük te neked, hogy nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz jajkiáltás, nem lesz semmi rossz, amitől itt a földi életünkben most rettegünk, ami megkeserít bennünket. Köszönjük, hogy te mindezeket eltörlöd, és mindent újjá teremtesz. De legfőképpen dicsőítünk téged azért, hogy majd mindig veled lehetünk. Tiszta és szent, igaz közösségben. Köszönjük, hogy a te sátorod velünk lesz, és mi a te néped leszünk. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert beszélsz nekünk erről a jövőről, hogy megvigasztalj bennünket, és hogy igaz vágyakozást ébresszél a mi szívünkbe önmagad iránt. Buzdíts is fel bennünket, akik sokszor berendezkedünk ebben a világban, mint a örökké tartana minden körülöttünk. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor síratjuk-e világnak veszendő értékeit, veszteségeinket. Taníts bennünket, Urunk, tereád nézni, előre figyelni, s vigasztalódni gyászban és bajban, betegségben, nyomorúságban. Bizony, jövel, Urunk Jézus, mindannyiunknak szükségünk van tereád, mindannyiunknak szükségünk van arra tökéletes újra, amit majd hozol. De amíg úton vagyunk, kérünk, vigasztalj és erősíts bennünket, és különösen kérjük ezt most gyászoló testvéreinkkel kapcsolatosan. Kérünk, hogyha lehetséges, töröld le az ő szemükről könnyeiket, adj a szívükbe békességet. És különösképpen is kérünk azért, hogy akik igétnek hallgatói vagyunk, könyörülj meg rajtunk, hogy úgy tudjunk majd egyszer meghalni, hogy hitben halljunk meg, hogy lehessen igaz és jó reménységük mindazoknak, akik itt maradnak utánunk, velünk kapcsolatosan. Köszönjük, hogy te meg nem hazudtolod magad. Köszönjük, hogy úgy beszélsz a mi jövőnkről, mint ami nálad már kész van, Úr Jézus Krisztus. Áldunk és magasztalunk téged, azért, mert benned biztosak lehetünk, hiszen te vagy a mi kezdetünk, és te vagy a vég is. Áldunk, magasztalunk téged, kérünk, ragad meg a mi szíveinket, vonj magadhoz bennünket, még inkább közel. Amen.